hallgassátok meg az igét Eszter könyvéből, az első és a második fejezet összes versét. Nem tévedés, föl fogok olvasni egy bibliai könyvből két egész fejezetet. És ez azért szükséges, mert ahhoz, hogy megértsük a részleteket, megértsük az ívet, ahhoz erre szükség van. Arra buzdítok mindenkit, hogyha könnyebben tudod figyelni, akkor be is hunyhatja a szemét, ne azért, hogy aludjon, hanem azért, hogy úgy könnyebben figyeljem. Eszter könyvének olvasom tehát az első és a második fejezetét. Történet Ahasvérós idejéből. Ez az Ahasvérós Indiától Etiópiáig 127 tartomány királya volt. Amikor Ahasvérós király Súsán várában királyi trónján ült, uralkodása harmadik évében, lakomát rendezett összes vezető emberének és tisztviselőjének. Megjelentek előtte a perzsa és a méd vezérek, a nemesek és a tartományok vezető emberei. Hosszú ideig, 180 napon át mutogatta neki királysága dicső gazdagságát és fenségének csodálatos kincseit. E napok elmúltával a király 7 napig tartó lakomát rendezett Súsán várában, a királyi palotát körülvevő kertben, az egész nép apraja nagyja számára. Fehér vásznak és bíborkék szőttesek voltak kifeszítve, fehér és bíborvörös kötelekkel, meg ezüst karikákkal a márványoszlopok között, és arany meg ezüst pamlagok álltak az alabástrom márvány, gyöngyház és sötét márvány kövezetem. Aranyedényekből ittak, mindegyik edénynek más-más volt a mintája. Királyi bort királyi bőkezűséggel adták. Senkinek sem szabták meg, hogy mit és mennyit ihat, mert a király meghagyta az összes udvarnokának, hogy mindenkinek a kedvében kell járni. Vasti királyné is rendezett egy lakomát az asszonyoknak a Ahasvérós király királyi palotájában. A 7. napon a királynak jókedve támadta bortól, és megparancsolta Mehumánnak, Bízetánnak és Harbonának, Biktának és Abaktának, Zétárnak és Karkasznak, annak a 7 udvarnoknak, akik a Ahasvérós király mellett teljesítettek szolgálatot, hogy vezessék be Vasti királynét a király elé, királyi koronával a fején. Meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép, mert szép termetű volt. De Vasti királyné nem volt hajlandó bemenni, hiába adta parancsba az udvarnokok által a király. Ezen nagyon felháborodott a király, és fort benne a harag. Megkérdezte tehát a király a múltat ismerő bölcseket, mert az volt a szokás, hogy a király minden ügyét a törvény és a jogtudósok tanácsa elé terjesztették. Ezek közül a következők álltak hozzá legközelebb: Karsená, Sétár, Admátá, Tarzisz és Metresz, Merszáná és Memukán, Perzsia és Média 7 vezető embere, akik bármikor megjelenhettek a király előtt, és a legfőbb tisztségeket töltötték be az országban. Megkérdezték, hogy mit kell tenni a törvény szerint Vasti királynéval, mivel nem teljesítette Ahasvérós királynak az udvarnokok által küldött parancsát. Akkor ezt mondta Memukán a király és a vezető emberek előtt: nem csak a király ellen vétett Vasti királyné, hanem Ahasvérós király minden tartományának összes vezető embere és egész népe ellen is. Mert a királyné tettének a híre eljut majd minden asszonyhoz, és ők is megvetik férjüket. Azt fogják mondani, hogy Ahasvérós király is megparancsolta, hogy Vasti királynét vezessék be hozzá, de ő nem ment be. A királyné tettének a hallatára így fognak majd beszélni az előkelő perzsa és méd asszonyok a király összes vezető emberével, és lesz bőven megvetés és fölháborodás. Ha jónak látja a király, bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék azt föl a perzsák és médek megmásíthatatlan törvényei közé, hogy Vasti nem jelenhet meg többé Ahasvérós király színe előtt, királynői méltóságát pedig adja a királyné, király valaki másnak, aki külön nála. Ha kihirdetik a király rendeletét, amelyet végre kell hajtani az egész hatalmas birodalomban, akkor minden asszony, a legnagyobb és a legkisebb rangú is megadja majd a férjének a tiszteletet. Tetszett ez a beszéd a királynak és a vezető embereknek, úgyhogy a király Memúkán szavai szerint jártak el. Levelet küldött valamennyi királyi tartományba, minden tartománynak a maga írásával és minden népnek a maga nyelvén, hogy hirdessék ki minden népnek a maga nyelvén, mindenütt a férfi legyen az úr a házban. Ezek után lecsillapodott Ahasvérós király haragja, és eszébe jutott Vasti. Az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták: keresni kell a királynak szép termetű szűzleányokat. Nevezzen ki a király megbízottakat birodalma minden tartományában, hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű szűzleányt Súsán várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá őket Hégajra, a király udvarnokára, a három örök vezetőjére, és adjanak nekik szépítőszereket. Az a leány legyen Vasti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Tetszett ez a beszéd a királynak, és a szerint járt el. Volt Súsán várában egy Mordakaj nevű zsidó ember, Jáír fia, aki Simi fia, aki Kís fia, Benyámini ember volt. Jeruzsálembe vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonyá, Júda királyával hurcoltak el, amikor Nabukadnetszár, Babilónia királya fogságba vitte őket. Ő volt a gyámja hadasszának, azaz Eszternek, nagybátyja leányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja. A leánynak termete is, arca is szép volt. Amikor apja anyja meghalt, Mordakaj a leányává fogadta. Amikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok leány gyűlt össze Súsán várában, Hégaj felügyelete alatt. Eszter is bekerült a királyi palotába, Hégajnak a három örök vezetőjének felügyelete alá. Azt szépnek találta a lányt, és megkedvelte. Buzgón ellátta őt szépítőszerekkel és megfelelő ételekkel. A királyi palota hét legkiválóbb szolgáló leányát adta mellé, és a szolgáló leányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén szállásolta el. Eszter azonban nem mondta meg, melyik népből való, és kik a rokonai, mert Mordakaj azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. Mordakaj minden nap az asszonyok palotájának az udvara előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és mi történik vele. Egy-egy lányra akkor került sor, hogy bemenjen Ahasvéros királyhoz, ha letelt a nők számára előírt 12 hónap, mert ennyi ideig tartott a szépítésük. 6 hónapig mirha olajjal szépítették őket, 6 hónapig balzsamokkal és más női szépítőszerekkel. Amikor aztán a lány bement a királyhoz, mindent megadtak neki, amit csak kívánt, hogy abban mehessen át az asszonyok palotájából a királyi palotába. Este bement, reggel pedig átment az asszonyok másik palotájába, Sásgaznak, a király udvarnokának, a másodfeleségek három őrének a felügyelete alá. Többé nem mehetett a királyhoz, csak ha megkedvelte a király, és név szerint hivatta. Amikor rákerült a sor Eszterre, Abihailnak, Mordakaj nagybátyjának a leányára, akit leányává fogadott, és be kellett mennie a királyhoz, ő nem kívánt mást, mint amit Hégaj, a király udvarnoka, a három őrök vezetője mondott. Eszter mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta. Így került Eszter Ahasvérós királyhoz, a királyi palotába, a 10. hónapban, azaz Tébét hónapban a király uralkodásának 7. évében. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert. Minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tették a királyi koronát, és királynévá tette Vasti helyett. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet hirdetett, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. Amikor másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket, Mordakaj a királyi udvarban volt. Eszter nem mondta meg, hogy kik a rokonai, és melyik népből való, mert Mordakaj így parancsolta neki. Eszter épp úgy megfogadta Mordakaj szavát, mint amikor még a gyámsága alatt volt. Egyszer tehát, amikor Mordakaj a királyi udvarban volt, Biktán és Teres, a király küszöbét őrző két udvarnok megharagudott Ahasvérós királyra, és merényletet tervezett ellene. Mordakaj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordakaj nevében a királynak. Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt fölakasztották. Föl is jegyezték ezt a király jelenlétében, az udvari krónikába. Történet Ahasvérós király idejéből. Állhatna akármelyik ókori krónikában, de itt áll előttünk a Szentírásban. Szép élmény, jó kis történet, mozgalmas, jó hallgatni. Ha az ember sok olyan más mondát vagy mesét olvas, akkor azt is mondhatná, kicsit olyan, mint egy mese. Volt egyszer egy király, így kezdődik. És ennek a királynak volt egy felesége. Nem szeretném tovább mondani és tovább fűzni így a történetet, hogy valakibe az maradjon meg, hogy ez csak egy mese. De ez a szép és izgalmas történet, ami látványokkal és fordulatokkal teljes, egy nagyon szépen megszerkesztett mű. Nagyon kerek. Valahonnan eljut valahová. Hogyha elolvasnánk az egészet egybe, akkor még jobban éreznénk ezt az ívet. és látnánk azt, hogy honnan, hová jut el. Új sorozat indul, és van most előttünk vasárnaponként, Eszter könyvével fogunk foglalkozni. Eszter könyvével, aminél szeretnénk nem csak a történetet megismerni, nem csak gondolatban visszakerülni abba a korba, és még jobban megérteni, hogy ott mi, miért történt, hanem megérteni a legfőbb kérdést. Mit keres ez a könyv a Szentírásban, és mi az üzenete itt és most a mi számunkra? Egy idegen kultúra keretei között játszódó, látszóra számunkra, érdekes ám, de idegen történet, hogyan illeszkedik a Szentírás üzenetébe. Az elmúlt vasárnap Rút könyve végén ott volt egy úgynevezett stáblista. Néhány név, ahol fel voltak sorolva nevek Rútnak a leszármazottai. Hát, ha már stáblista, akkor ennek a történetnek a kapcsán újra egy kicsit ilyen filmes helyzetben találjuk magunkat. Nem tudom, hogy ki mennyire vizuális. Többször elolvastam ezt a történetet, és nagyon megképződött előttem ez a történet. Mint egy történet sor. És nem úgy, mint egy képregény, hanem úgy, mint egy pompázatos, kosztümös film. Nem tudom, hogy ki az, aki ilyeneket látott, vagy akár szereti nagyon ezt a műfajt, de az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Nem egy ódivatú, ütött-kopott, poros, kosztümös film ez, hanem egy olyan képsor, egy olyan nagyon-nagyon elevem képsor, amiben az ember könnyen belehelyezkedik. Ami, hogyha ma filmre vinnénk, igazi mozi élmény lenne, és biztos siker. Színes képek, intenzív illatok, hangok, érzések, fordulatok, kiváló dramaturgia. Lehetne egy nagyon jó trélert csinálni hozzá, egy olyan bevezető filmet, ilyen kis 1 perc, 30 másodperceset, amire mindenki felkapná a fejét. Ilyen címei lehetnének Szerelem első látásra, vagy Titkok és ármányok, Egyszer fent, egyszer lent. Egy nagyon-nagyon izgalmas film lehetne ebből. Nem az a típusú keresztény film, amit néha ma látunk sajnos, ilyen didaktikus filmek, amik az evangéliumot egy a kamerába mondják párás szemekkel, hanem egy valódi, életszerű, eleven, csodás betekintés egy több ezer évvel ezelőtti élménysorba. Nézzük meg most először, hogy mit mutatna ez a kamera. Másodszor majd azt, hogy mi az, amit nem mutat a kamera. És végül azt, hogy a mi életünkhez ez hogy kapcsolódik. Mit mutat a kamera? Ha ez egy film, akkor pompázatos a kezdete, és nagyon jó a nyitó kép. Nagyon sok mindent meghatároz egy mozi élménybe, az, hogy beülök a moziba, elindul a film, lemegy a 20 percnyi reklám, megjön a stúdiónak a főcíme, és akkor utána mi a nyitókép? Hogy indul el? Hát ez a film, ez a nyitókép egy királyt mutat. Talán az arcára közelít rá, és onnan távolítja azt, hogy ő hol is helyezkedik el. Ki ez a király? Ahasvérós, aki tulajdonképpen Xerxész király. Ha zene lenne, akkor itt menne alatt a Handel, tudjátok, a Xerxész. A Xerxész név jelentése harcos. Hatalma Indiától Etiópiáig terjed. Darius fia, gyors, nagyvonalú, könnyelműségre hajlamos ember. Ismerik a korabeli történetírók is. Láthatjuk és sejthetjük a hatalmas területeket, amit ural. Talán a kamera is mutatja a különböző kultúrákat, ami felett ő mind úr. Ez az acélos, edzett és rendíthetetlen vezér. Emberi hatalma olyan, amiről nagyon-nagyon sokan álmodnak, és amiért sokan sok mindent megtesznek. Nagyon-nagyon nehéz ezt a hatalmat leírni, csak néhány képpel tudjuk besűríteni azt, hogy milyen nagy a hatalma és hogy terjed ki. Hatalma távolról csodálatos, közelről azonban félelmetes. Egy embernek ekkora hatalma és befolyása és ilyen központosító ereje van, mi mindenre használhatja ezt. De a filmkockák peregnek, és rögtön egy pazar ünnepet látunk magunk előtt. Egy pazar ünnepet, ami tulajdonképpen egy demonstratív seregszemle. Egy 180 napot, azaz fél évet felölelő mustrát. Az írás magyarázók szerint körülbelül Krisztus előtt 483-ban volt egyébként ez az esemény, és ezt jó tudnunk, hogy néhány évvel ezelőtt egy nagy felkerés volt a birodalomban. Darius és Xerxész hatalom váltása között. És körülbelül ebben az időszakban már rend van újra a birodalomban, és ebben a helyzetben demonstrálni kell az erőt és a hatalmat. Ez a seregszemle tehát arra szolgál, hogy a perzsa és méd vezetőket maga mellett felvonultatva erejét és hatalmát a király demonstrálja birodalmában. Talán meg is látogatja a különböző régiókat ez alatt a 180 nap alatt. Mindenki jelen van, neveket olvasunk, arcokat láthatunk magunk előtt. Mindennek pedig a csúcsa egy hétnapos pazar ünnep. Képzeljük csak el, és hogyha ez film, és gondolatban nézzük ezt a filmet, akkor megjelenik Súsán városa, és a gyönyörű kertek, teraszok a városban, a város körül. Ez az az ünnep, ahol nem csak minden elképzelhetetlen földi jó van jelen, étel, ital, hanem minden részletre odafigyelnek. Nem tudom, voltunk-e már ilyen alkalmon, vagy láttunk-e már olyat, amikor egy ünnep, egy nagyon pazar külső, minden részletekre nézve kidolgozott volt. A kamera pedig fókuszál. Fehér és bíborkék napellenzők vannak. Ezek a nagy drapériák a napsütéstől védték meg az ünneplő sokaságot. Bíbor vörös kötelek feszítik ki a márvány oszlopokhoz a fehér és a kék drapériákat. Ezüst karikákkal csatlakoznak egymáshoz ezek az egységek. Gondoljuk el színben, formában, micsoda tökéletes összhang ez. Milyen mívesség jelent meg ebben. Kellemes fekvőhelyek a fekvéshez, arany és ezüst pamlagok. Alabástrom, márvány, gyöngyház és sötét márvány kövezet. Tökéletes a látvány, nagyon jók a kontúrok. Mindehez pedig jönnek az egyedi készítésű aranypoharak. El tudjuk ezt képzelni? Ahány aranypohár, annyiféle dísz, motívum. És ezek mind ott vannak, és ezek a poharak nem üresek, mert királyi bort királyi bőkezűséggel mérnek. Korlátlan étel és italfogyasztás, all inclusive. Szinte ellehetetlen elképzelni, hogy milyen lehetett itt hét napon keresztül, mit lehetett itt tenni. Ahasvéros király tökéletes munkája, a PR csapat tökéletes eredményeként megvalósul a tökéletes ünnep, ami kiábrázolja a király hatalmát. Mi kell még ehhez, hová lehet ezt fokozni? Az utolsó napon, a csúcsponton kell még valami, ami a pont az ír, amivel meg lehetne ezt az ünnepet koronázni. Gondoljuk csak el, ott van a király, ez a nagyon erőteljes ember, a nagyon nagy hatalmával, ott vannak az emberei körülötte, mint férfi. Mivel lehetne megkoronázni ezt az ünnepet, hogyha ő a férfiak között a legkülönbb férfivé válhatna, mégpedig úgy, hogy megmutatja a legkülönbb asszonyt, aki az övé, a legszebbet, Vasti királynét. Hívatja tehát a király az alkoholtól némileg befolyásolva gyönyörű feleségét. Vasti királyné azonban, aki a nőkkel ünnepel, visszautasítja ennek az uralkodónak a kérését. Nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy hogyan, de a király hoppon marad. És Vasti királyné szavak nélkül is csak ennyit mond, kicsoda ez a király, aki parancsol nekem. A filmben egy kicsit változik a zene, feszültség jön, dű és pánik, ez lesz urrá férfiak között. Ez az a helyzet, ahol visszafelé minden a visszájára sülhet el. Ha nem jön a királyné, akkor elterjedhet az a pletyka is a hír a királyról, micsoda férfi ez, ha a saját házában nem úr. Milyen király ez, aki a feleségének nem tud parancsolni, pláne egy ókori kultúrában. Ha ez megtörténhet, máshol is meggyengülhet a hatalma. A férfiak riadtak, és pánikreakciójukban tanácskozni kezdenek, és megszületik a döntést, valamilyen módon szankcionálni kell mindezt a helyzetet, mert ha nem, az asszonyok vérszemet kapnak. A női egyensúlyjogúság gyökerei az ókorban. És megszületik a konklúzió, az a nagyon szép és veretes mondat, amit én még soha nem hallottam, se aranymondásnak, se igéskártyám. Mindenütt a férfi legyen az úr a házban. Gyors intézkedések, királynő leváltva, helyzet megoldva. De hát a film pereg, és láthatjuk a királyt talán másnap reggel, talán hónapokkal később, talán ébredés után egy józan reggelen, az arca gonterhelt, és egy kicsit talán üres, miközben a reggeliét fogyasztja, és olvassuk, hogy eszébe jut Vasti. Vastira gondol. És miközben tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok felesége volt, a körülötte levő emberek látják, hogy ehhez a hölgyhöz valószínűleg érzelmileg is kötődött. A király magányos, a király nincs jól, és akik pontosan ismerik, azt tudják, hogy ez nem maradhat így. Mert veszélyben a birodalom egyensúlya, a király egyensúlya, ha nincs mellette az a királynő, akire ő vágyik. És jöhet a nagy keresés és az újabb seregszemle. Folytatódik ez a film, és kiváló szerkesztésként is, nagyon jó dramaturgként is, nagyon jó vágással megjelennek a főszereplők. Nem a film elején, hanem a közepén kerülnek elő, a semmiből. Eszter és Mordekáj, két zsidó származású ember, akik itt élnek ebben a birodalomban, betelepítettként, az állami apparátus részeként. És megtudjuk, hogy nem egy könnyű helyzetről van szó. Egy férfi, aki a saját unokatestvérét kellett, hogy örökbe fogadja, és nevelgeti ezt az árva zsidó lányt. A Szentíró kiemeli páratlan szépségét. De ami még fontosabb, hogy ebben a történetben jókor van jó helyen. Beválogatják, beemelik a királyi palotába, beválasztják ebbe a kiválasztási folyamatba, és az ő gyönyörűsége nem marad rejtve. Rögtön körülveszi a birodalmi apparátus, és azt gondolom, hogy mindenféle mai stylist elbújhatna emellett a szépítő eljárás mellett. Egy év, és részletesen le van írva, hogy mikor, mit kellett tenni, mi volt a lépése, ki volt érte felelős. Hihetetlen. Eszter pedig itt van is. Ha ez egy film, és pereg a film, akkor láthatjuk Esztert különböző élethelyzetekben. Nem szólal meg, de ahogy telik az idő, azt olvassuk, megszerették. És megmutatkozik Eszternek nem csak a külső szépsége, de a jelleme is. Mert idegenként, egy ilyen idegen, bürokratikus apparátusban nem lehetett könnyű, és bizonyára volt, akit nem szerettek meg. De Esztert megkedvelték, megcsillan az ő jelleme, talán egy kedves mosoly, odafigyelés, csendes tűrés, alkalmazkodás, helyzetének az elfogadása, talán egy titkolt imádság. Telik az idő, és eljön az a nap, amikor Eszter bemehet a király elé. Tudjátok, mennyi idő telt el, miután Vastit kimozították? A nagy vacsora volt, amikor megtörtént a nagy botrány, 4 év telik el. Az az uralkodás a 3. évében történt a királynak, ez pedig a 7. évében. És Eszter bemegy a király elé, és a király 4 év után megtalálja azt, ami hiányzik neki. Talán elsőre csak a szépségben ragadja meg, és nem tudja, hogy milyen ajándékot kap Eszter személyében. Lassan a végéhez közeledik ez a film, ez a történet, és itt a csúcspont. A király kiválasztja, megszereti, koronát tesz a fejére, lakomát tart a tiszteletére, közkegyelmet hirdet, ajándékokat osztogat. Eszter még egy összeesküvést is leleplez, megkíméri a király életét. Mert nem csak gyönyörű, hanem hűséges, lojális és nemes is egyszerre. Nagyon szép ez a történet. A király, aki a korának egyik leghatalmasabb embere és ragyog, ott ül mellette Eszter, akinek a nevének a jelentése csillag, és ő is ragyog, csak másként. Nagyon szép történet, jön a vége felirat, a boldogan éltek, meg a stáblista. Na de mi az, amit nem mutat a kamera? Kis játék volt ez, hogy képzeljük el ezt, mint egy filmet, de mi az, amit nem láthatunk meg ebben a történetben is? Ez teljesen természetes, hogy egy filmben is sok minden van, amit nem mutat a kamera, de amit itt ebben a történetben biztos, hogy nem látunk, és nem fed fel a Szentíró, az 4 dolog. Az első, hogy bár láthatunk szereplőket, de nem láthatjuk ezeken az eseményeken keresztül az okokat, amik a szíveikben vannak, a motivációjukat és az ő útjukat. Nem látunk a szereplők szívébe. A kosztümös filmekben egyébként is fekete-fehérek általában a szereplők, csak jók vagy rosszak. De hogy mi van ezek mögött, az arcok mögött, milyen emberi sorsok, milyen utak, hogy kiket is ismerhetünk meg itt valójában, az nem kerül napvilágra. Nem tudjuk, ki volt ez az Ahasvérós részleteiben, hogy vált ő ilyen emberré, hogy mit jelentett számára hatalmat hordozni. Nem értjük Vastinak a motivációit, hogy tehette meg ezt. Biztos nem volt őrült, és tudta, hogy mivel játszik. Vagy éppen nem. Nem tudjuk, hogy milyen volt Mordekáj útja, hogy mit jelentett abban a birodalomban zsidó emberként, fogolyként élni. És nem tudjuk, hogy mit jelentett Eszter számára árvának lenni. Mordakáj felhatósága, gondozása alatt. Nem ismerjük a lázadókat, hogy miért lázadtak a király ellen, miért haragudtak meg rá, miért telt be a pohár, és miért akarták az életét venni. Ezek mind-mind titkok maradnak. Nem tudjuk, és nem látjuk, hogy mi van e mögött, csak találgatni lehet. Nem mutatja a kamera azt sem, hogy ennek a hihetetlen gazdagságnak mi lehetett az ára. Gondoltunk már erre, és olvastunk talán így egy ilyen történetet, hogy lehet, hogy elcsodálkozunk, hogy azta, milyen gyönyörű, milyen fenséges, milyen pazar. De biztos, hogy tudjuk, vagy sejthetjük, hogy minden ilyen gazdagság, minden ilyen társadalom és minden ilyen birodalom mögött elnyomás, kizsákmányolás, rablás és életek elvétele van. Mi van mindennek a hátterében? Az a katonai fölény, lázadók leigázása, a birodalom egységének. Vajon mi az ára? Nem mutatja a kamera, hogy kik és hogyan készítették el, és milyen munkával a gyönyörű fehér és bíborkék szöveteket. Nem ismerjük az ezüst karikák készítőit, sem a poharaknak a kézműveseit. Nem tudjuk, hogy kik bányázták azt a márványt, ami oda került a palotába. De sejthetjük, hogy nagyon sok igazságtalanság, nagyon sok vér és erőszak tapadt mindehhez. Nem tudjuk és nem ismerjük, mert nem fedi fel a Szentíró és nem fedi fel ez a történet, de sejthetjük mindezt ott a háttérben, és ez az árnyoldala ennek a történetnek. Nem mutatja a kamera azt sem, hogy miközben egy hatalmas király hatalmas dolgokat tesz és döntéseket hoz, mindeközben nem véletlenek, és nem is a király akarata irányítják ezeket az eseményeket. Nincsenek véletlenek ebben a történetben sem. És hadd kezdjem egy kicsit távolabbról, az sem véletlen, hogy Eszter könyve bekerült a Bibliába. Innen indul. Hiszük, hogy Isten lelke vezette azokat az embereket, akik azt gondolták, hogy ennek a történetnek helye van a Bibliában. Nincsenek véletlenek abban sem, hogy pont akkor és pont ott a zsidó nép fogságban van, Babilonban. És érezzük, hogy a gyökerei ennek az egésznek sokkal messzebb nyúlnak, és sokkal mélyebben vannak, mint azt sejthetnénk. Nincsenek véletlenek abban, hogy nem jött még el a hazatérés ideje. Nem véletlen az sem, ahogy Eszter ott jelen van. Ki kell, hogy mondjam, bár fájdalmas, hogy talán az ő árvasága sem véletlen. Nem azért, mintha Isten akarta volna, hogy meghalljanak a szülei, hanem azért, mert talán mindeközben a tragédia közben tanult meg olyan dolgokat, és formálódott azzá jelleme, akivé lennie kellett, hogy ő bekerüljön a királyi udvarba, és úgy viselkedjen, ahogy. És nem véletlen, hogy ott van akkor a hasvérós mellett, amikor ellene összeesküvés szőnek. Ez a sok-sok helyzet, amiről sejthetjük, hogy nem véletlen. De a kamera azt sem mutatja, hogy mit hoz a jövő. Nem láthatjuk a jövőt sem, ami abból következik, hogy nincsenek véletlenek. Nem láthatjuk a következményeket, sem annak a következményeit, hogy mit jelent egy ilyen birodalmat vezetni, és hogy fog darabjaira hullani egy ilyen hatalmas birodalom. És azt sem mutatja, hogy kié a végső hatalom, hogy kié a végső igazságszolgáltatás, aki számon tartja mindazoknak a könnyeit és imáit, akiket akár egy ilyen birodalom kizsákmányol, vagy akiket ilyenkor háttérbe szorítanak, hogy van valaki, akinél van végső igazságszolgáltatás, és akinek a hatalma és az ereje nagyobb a hasvérós királynál is. Talán sokáig lehetne sorolni, hogy mi minden az, amiről nem beszél ez a történet, de fordítsuk most mi magunk felé egy kicsit ezeknek a soroknak az üzenetét. Eszter könyve és a mi életünk történetek között is lehet sok hasonlóság. Eszter könyve is a mi közösségünk története között is, vagy a családunk története, vagy a társadalmunk története között is lehetnek hasonlóságok. Mindezekből a szinterekből ugyanis nagyon sokszor sok minden látszik. És meg lehetne írni úgy a történetét, mint Eszter könyvének egy részletét. Látszanak dolgok, mutatunk magunkból dolgokat, akár mint egyén, akár mint közösség. Nyilatkozunk. Kommunikálunk magunkról dolgokat. Demonstráljuk néha, akár a hatalmunkat is, az erőnket, vagy a szeretetünket, demonstráljuk az együttérzésünket, kifejezünk dolgokat, demonstráljuk az alázatunkat. Lehet, hogy néha eljut az ember oda, hogy hát annyira izgalmas az életem, az én életemről is lehetne egy olyan jó filmet készíteni. És van, ami nem látszik, és amit nem mutat a kamera. Van, amit nem szeretnénk sosem megmutatni talán magunkból, van, amiről nem is tudunk, hogy létezik, vagy nem szeretnénk tudni. Nem lehet látni sokszor, se belőlünk, se a nagyobb közösségekből a valódi motivációkat, a szívünk állapotát és lényegi, valódi helyzetét. Nem lehet látni megtörtségünket, nem lehet látni akár azt sem, amit okozunk másokban. Nem lehet látni sokszor egy nagyobb közösségben, egy társadalomban, hogy a létezésének mi az ára, mi a fonákja, mi az árnyéka. Sokszor mindennek a valódisága láthatatlan. Két tragédia veszélyeztethet bennünket, az egyik, ha azt gondoljuk, hogy a mi életünk filmjének mi vagyunk a rendezői. Mi, akik eldöntjük, és tényleg elhisszük magunkról, hogy maximális hatással bírunk arra, hogy mi történjen és mi ne. Mi érjen bennünket és mi ne. Kiké válunk és kiké nem. A másik ennek a szélsőséges ellentéte, a másik tragédia, amikor azt hisszük, hogy egy szereplő vagyunk csak az életünkben, és állandóan idegen erők, hatalmak befolyásolnak minket, és valami sötét, rosszindulatú, létező vagy nem létező, rendező, a sors, a végzet, meg mindenféle rossz erő irányítja az életünket. Akármit is gondolunk, és a kettő között akárhol is helyezkedünk el, az evangéliumra van szükségünk. 6 pontban szeretném ezt röviden megfogalmazni. Mi lehet az evangélium a számunkra, itt és most ennek a történetnek a tükrében? Az első és a legfontosabb az evangélium az, hogy van egy rendező, a mennyei atya, akihez imádkoztunk, akinek a nevét eddig tudatosan nem ejtettem ki, szinte az egész igehirdetésben, hiszen Eszter könyvében sincs benne egyáltalán. Mégis Isten munkáról beszél. Az evangélium, hogy van tehát egy rendező, a mennyei atya, és az ő fia Jézus Krisztus, aki Úr, és aki a kezében tartja az életünket, akkor is, amikor nem látjuk, amikor nem értjük, akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy mi irányítunk, és néha felfedezhetjük az ő munkáját, és néha rájövünk, hogy ő tényleg megtart bennünket, és ő azt szeretné, és az az evangélium, hogy ő jót akar nekünk, jó terve van velünk, de ehhez el kell ismernünk, hogy ő mondja meg, és ő szeretné megmondani, hogy mi történjen az életünkben, és arra hív bennünket, hogy őt felismerjük és elfogadjuk. Evangélium másodszor, hogy miközben az életünkre nagyobb kontextusba tekintünk, a hivatásunkra, a munkánkra, vagy a közösségünknek a céljaira, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ott, ahol vagyunk, ami történik velünk, amilyen munkát éppen végzünk, ahol a helyünk van, ott betölthetjük a küldetésünket, a feladatunkat, és áldással lehetünk, és ennek a nagy rendezőnek, a mennyei atyának az eszközei lehetünk. Nem kell azt mondanunk, hogy majd eszköz leszek, ha itt és itt leszek, ezt és ezt tehetem, és ezt és ezt az álmomat valósíthatom meg, hanem ott, ahol most éppen vagy, amit most éppen teszel, ott tart rád igényt Isten. És ahogy Mordakájra és Eszterre, ott Isten igényt tartott, és őket ott abban a kontextusban használta, a hivatásodban, a munkádban lehetsz az ő eszköze. Harmadszor, evangélium az, hogy Isten nem csak úgy szól a mennyei atya, nem csak úgy szól másokhoz, és másokkal is ezt a jó hírt nem csak úgy szeretné elhitetni, elfogadtatni, hogy erről beszélünk, hanem a mi saját jellemünket is ebben fel akarja használni. Eszter kedvessége és Eszter jelleme nagyon fontos eszköz volt Isten kezében, az ő környezetében. Gondoltál már arra, hogy a te jellemedben bekövetkező változások, az a kedvesség, az az odafigyelés, az a szeretet, ami megjelenhet benned Isten munkája révén, az Isten eszköze lesz, és önmagában, azon keresztül Isten kommunikál emberekkel a környezetedben. Lehet, hogy egy ideig, ha még nem ismernek, nem derül ki, hogy te keresztény vagy, mármint nem mondod el, hanem a tetteiden, a hozzáállásodon keresztül hadd derüljön ki először. A negyedik evangélium az, hogy az a kultúra, amiben élünk, miközben sokszor azt látjuk, hogy ez olyan nehéz, és milyen nehéz ez a kor, és milyen sötét meg Isten ellenes. Ebben a kultúrában születtünk, és bennünket Isten itt akar felhasználni, és mi magunk is valahol korunk gyermekei vagyunk. Érezzük ennek a kihívásait, és talán ezért tudjuk élő módon megszólítani az embereket, és Isten eszközei lehetünk. Az a kultúra, amiben beleszülettünk, és amiben mi benne vagyunk. Ez az a keret, amiben Isten bennünket használni akar, és amiben az ő kegyelmét és igazságát meg szeretném mutatni a világban. 5. Evangélium, hogy nincsenek véletlenek. Nem csak Eszter könyvében nem voltak, de hisszük, hogy a mi életünkre nézve, a mi közösségünkre nézve és a nagy történetre nézve is igaz. Akkor is, hogyha maradnak miértek, feszültségek és ellentmondások. Igaz, hogy nincsenek véletlenek, és az Isten kezében vagyunk. Örök életet adott nekünk Jézus Krisztusban, és a miénk a bűnbocsánat bizonyossága. Miénk a szerető testvéri közösség bizonyossága, az összetartozás bizonyossága. Miközben megmaradnak a kérdések. Tudjátok, a véletlen egy nagyon praktikus válasz arra, hogy ne kelljen a kérdésekkel, a feszültségekkel és az ellentmondásokkal szembesülni. Az evangélium pedig az, hogy ezek megmaradnak, de Istennél békességünk van, ő megtart bennünket, ő az Úr, és aztán majd egy nap talán megértjük azokat a feszültségeket, ellentmondásokat, amik voltak. És tudhatjuk azt, hogy aki Isten szereti, annak minden a javára szolgál. És evangélium végül, hogy ha még nem ismered a mennyei atyát, hogyha nem olyan könnyű neked ezt elfogadni és most ezeket hallani, akkor tudd, hogy ő számon tart téged, hív téged, és meg akarja mutatni magát neked. Mindannyiunkra érvényes, hogy azt szeretné, hogy nem csak, hogy ő legyen a rendező, de tulajdonképpen a főszereplő az életünkben Jézus Krisztus legyen. A megváltó, aki arra hív, hogy őt kövessük, hogy benne éljünk, hogy ő bennünk éljen. Így lehet az életünk teljessé, és így lehetünk boldogok ebben a földi életben, és talán azon túl is. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzá gyermekeidként, és szólíthatunk téged, megszólíthatunk téged, és kiálthatunk hozzád, megköszönve és hálát adva a kijelentésért, a te igédért, a kijelentett igazságaidért, az evangéliumért, hogy tudhatjuk, hogy azért küldted el te fiadat a földre, hogy örök életünk legyen. Köszönjük, hogy ez ránk is vonatkozik, hogy bennünket megérint, hogy formálhat. És köszönjük neked, Urunk, hogy maradnak titkok, maradnak dolgok, amiket nem értünk, maradnak talányok, amiket olyan jó lenne egyszerűen lerendezni azzal, hogy véletlen volt. És azt szeretnénk tőled kérni ezen a mai Isten tiszteleten, ennek a vége felé, hogy te legyél az, aki az életünkben helyre teszed. Azt, hogy mi van a középpontban, hogy ki van a középpontban. Urunk, te munkálkodj bennünk, és te tedd ezt teljesen bennünk a helyére, és hadd tudjunk felismerni, hogy akkor lehetünk boldogok, és teljes az életünk, és akkor találhatunk örök boldogságra is, hogy Jézus Krisztus lesz az életünk középpontja, és legfontosabb szereplője. Imádkozunk, Urunk, és könyörgünk azért, hogy te őrizd meg bennünket attól, a közösségünket is, hogy bármikor más legyen a középpontban. Urunk, és imádkozunk így a mi országunk vezetőiért és a társadalmunkért, hogy minél többen ismerjék fel, minél magasabb szinteken, hogy mi a lényeg, hogy mi a fontos. Imádkozunk, Urunk, hogy a te igazságod, a te szereteted nyeressen teret, nem csak az életünkben, de rajtunk kívül is, és a mi közösségünk és szolgálatunk által máshol is. Így hozzuk eléd, Urunk, a bónuszpásztor alapítványnak a szolgálatát, és köszönjük az ő bizonyságtételüket neked, és kérjük, hogy áld meg őket, hogy az ő bizonyságtételük és szolgálatukon keresztül eljusson a gyógyító evangélium mindazokhoz, akiknek szükségük van rá. Könyörgünk, Urunk, most különösen a gyászoló testvéreinkért, azokért a családokért, akik a gyászterét hordozzák, hogy őket is gyógyítsd, erősítsd, légy velük, tartsd meg őket, vigasztald őket a te kegyelmedben. Könyörgünk a betegeinkért, könyörgünk az egyedülállókért, könyörgünk az özvegyekért és azokért, akiknek különösen nehéz a mindennapi élet terheit is hordozni. Könyörgünk azokért, akiknek a munkahelyükön nehéz, és nehéz volt talán hallani azt, hogy az a hely, ahol te vagy, ott Isten használni akar téged. Könyörgünk, Urunk, őértük is. És imádkozunk, Urunk, hogy minden nap csendesítsd el a szívünket, és adj nekünk és formálj bennünk olyan jellemet, amire te hívsz bennünket, ahogy Esztert formáltad, és add, hogy egyre inkább krisztusiak legyünk, és hasonlóakká váljunk ahhoz, amilyenekké te szeretnél bennünket látni. Hallgass meg ő érte, Jézusért, a te fiadért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.